A mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Isten hozta a testvéreket, szeretettel köszöntök mindenkit a verőfényes november elején. Isten lelke ragyogja be jelenlétével a mi együttlétünket. Énekeljük, kezdőénekül testvérek, a 163. éneket. A 163. énekünk így kezdődik. Te rólad zeng dicséretünk, nagy Isten, téged tisztelünk. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét a Lukács evangéliumának 10. részéből, a 25. verstől kezdődően. Olvasom Isten igéjét a Lukács evangéliumának 10. részéből, a 25. verstől kezdődően. Íme egy törvénytudó felkelt, kísértvén Jézust, ezt mondta neki: Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? Ő pedig azt mondta neki: a törvényben mi van megírva? Hogyan olvasod? Ő pedig felelvén azt mondta: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. Mondta pedig neki: jól feleltél, ezt cselekedd, és élsz. Ő pedig igazolni akarván magát, azt mondta Jézusnak: de ki az én fele barátom? Jézus pedig felelvén azt mondta: egy ember ment alá Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik azt kifosztván és megsebesítvén elmentek és otthagyták, félholtan. Történet szerint pedig ment alá azon az úton egy pap, aki azt látván elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is, amikor arra a helyre ment, és azt látta, elkerülte. Egy samaritánus pedig az úton menvén odaért, ahol ő volt, és amikor azt látta, könyörületességre indult, és hozzájárulván bekötözte annak sebeit, olajat és bort töltvén azokba, és felhelyezte az ő tulajdon barmára, elvitte a vendégfogadóházhoz, és gondját viselte neki. Másnap pedig elmenőben két pénzt kivévén odaadta a gazdának, mondván neki: viselj gondot rejá, s valamit ezen felül rejá költesz, mikor visszatérek, megadom neked. E három közül azért kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rablók kezébe esett. Ő pedig azt mondta, az, aki könyörült rajta. Mondd azért neki Jézus, eredj el, és te is aképpen cselekedj. A kegyelem Istenet egy áldotta az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következő képpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Isten, kedves testvérek, elénekelve a 364. énekünk első 5 versét. A 364. énekünk első 5 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: mindenkoron áldom az én Uramat. Minden bizodalmat.
segítségül azért Isten hívjátok. Ő jó voltátkoz, halljátok, lássátok. Igen, nagy jó az bizonnyal tudjátok. Benne bízó emberek mind boldog.
Imádkozzunk! Urunk Istenünk, a 16. századi neves magyar reformátorral és prédikátorral, Sztáray Mihállyal együtt, mondja a mi szívünk, a mi ajkunk, hogy mindenkoron áldjuk a mi Urunkat, téged, akitől minden oltalmunkat várhatjuk, akibe minden bizodalmunkat vethetjük. Köszönjük hálaadással, Istenünk, hogy te nem csak az elmúlt századok előttünk járt hithőseinek az életében voltál Úr, hanem a mi életünkben is Úrrá szeretnél lenni. Látod, Istenünk, hogy a földi viszonylatok között az emberi uralom legtöbbször csak ártalmára van a világnak. Csak könnyet, vért ont sokszor az elfajult emberi uralom. Köszönjük hálaadással, Istenünk, hogy Jézus Krisztusban olyan urat és királyt adtál nekünk, aki a hatalom menjen és földön, és aki ezzel az isteni hatalmával nem élt vissza, nem fordította ellenünkre, bűneink miatti haragját nem töltötte ki rajtunk, hanem az ő isteni hatalmát javunkra fordította, azért, hogy megmentsen minket, hogy megtartónká legyen, hogy megszabadítson a bűn kötelékeitől, a káros szenvedélyek lehúzó erejétől, és minket egy felszabadult, örvendező keresztény életre segítsen. Köszönjük hálaadással, Istenünk, hogy most is szólni kívánsz hozzánk. Tedd nyilvánvalóvá jelenlétedet számunkra. A te szent lelked hadd járja át a szívünket. Tegyen minket engedelmesekké a te szabad irányába, hogy legyünk készek annak megcselekvésére, mert csak így hozhat áldást a mindennapok életébe a te újjáteremtő üzeneted. Jézusért kérünk, Atyánk, könyörülj mindazokon, akiknek tele van a szívük kétellyel, nehéz kérdésekkel, fájdalmakkal, vagy éppen csalódással. Oldd fel a szívüket e súlyos terhek alól, és tedd nyitottá a mennyei örömüzenet befogadására. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy Jézus Krisztusért megáldott közösségünket, minden ige hallgatót ezen a világon, valahol csak a te nevedben van együtt a te néped. Jézusért áldj meg minket, hallgasd meg alázatos könyörgésünket. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 404. ének első három versét. A 404. ének első három versét énekeljük. Az első így kezdődik: Siess keresztjén lelki jót hallani. Az igaz, Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, amint az ira található a János evangéliumának 15. részében, a 13-tól 15-ig terjedő versekben. Olvasom Isten igéjét a János evangéliuma 15. részéből, a 13-tól 15-ig terjedő versekből. Hallgassuk figyelmes és csendes lélekkel. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok nektek. Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondottalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek. Eddig tart az alapige. Drága testvérek! Jézus Krisztus egy olyan különös tanítást ad elénk, amire fölkapjuk a fejünket, ha figyelmesek vagyunk, mert rögtön érezzük, hogy az önfeláldozó szeretet vonalán túl magasra teszi Jézus Krisztus a mércét. Azt halljuk, nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint amikor valaki életét adja az ő barátaiért. És ezt olyan valaki mondja, aki nem csak általánosságban beszél egy ilyen óhajtott szeretetről, az önfeláldozás maximumáról, hanem mint aki éppen olyan úton halad, aminek a végén egy páratlan önfeláldozással lesz a világ megmentőjévé, a bukott ember megtartójává. Mert hogy Jézus Krisztus azért jött közénk, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett. Aki Istentől elszakadva tékozló életet él, aki a maga önzésében csak önmaga körül forgolódik, és nem fedezte még fel az áldozatos élet szépségét. És mai üzenetünket e két kifejezés ellentétében próbáljuk megérteni. Önérdek vagy önfeláldozás. Önérdek vagy önfeláldozás. Nagyon ismerős Jézus Krisztusnak az a kijelentése, amit mind a négy evangélista rögzített, és nem is egyszer ismétlődik egy-egy evangéliumon belül is Jézusnak ez a mondata, aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Aki pedig elveszti az életét, én érettem, megtalálja azt. Elveszett élet, vagy elvesztett élet. Mert a kettő között nagy a különbség. Az önzésben, a maga szeretésében, önmaga körül forgolódó élet, elvesztett élet. A másokért akár önmagát is feláldozni, kész élet. Jó értelemben elvesztett élet. Azért mondjuk, hogy jó értelemben elvesztett élet, mert Jézus tanítása szerint az ilyen megtartott életté válik. Nem véletlenül beszél Jézus a János 12.24-ben a földbe esett gabona magról. Annak a sorsát állítja elénk, amikor minket önzésre beállított embereket tanít az önfeláldozó szeretetről. Azt mondja ott a János 12.24-ben Jézus, ha a földbe esett gabona mag el nem hal, egy maga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Igen, mondhatná önmagában a gabonamag, hogy jobb nekem egy tiszta raktárban nyugodni, mintsem a nyírkos, hideg föld mélyébe, a sötétségbe hullni. De ha nem történik meg ez vele, akkor nem lesz gyümölcsözővé. Egy maga marad. Pászkál a 17. századi neves, tudós és egyben mélyhitű, hitvalló keresztény író úgy fogalmaz, hogy az az ember, aki csak önmagának él, semmitől sem retteg jobban, mint hogy egyedül maradjon önmagában. Különös, szinte ellentmondásosnak hangzik első hallásra ez a mondat. És mégis mélységes igazságot fejez ki. Az az ember, aki csak önmagának él, semmitől sem retteg jobban, mint hogy egyedül maradjon önmagában. Korunk nagy átka a magányosság. Pedig egyre több ember nyüzsög ezen a sárgolyón. Ütjük el egymást az utcán, nem férünk már. Oly zsufoltságban élünk ebben a városban is. És miközben egyre zsufoltabbá válik a világ, egyre több magányos lélek gyötrődik egyedül. Miért vajon? Mert egyre kevesebb az önfeláldozásra kész élet. Azt mondja Jézus, nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért. És folytatja Jézus a gondolatot, hogy ne csak emberi kapcsolatok szintjén gondoljunk mi a barátságra, hanem lám magasabb szintre emeli Jézus ezt a drága kapcsolati lehetőséget. Amikor azt mondja, a mindenség ura, a testben megjelent Isten Jézus személyében, hogy én titeket az én barátaimmá fogadtalak. És kiknek mondta ezt? Azoknak a tanítványoknak, akik nem voltak méltók az Isten barátságára. Ott volt köztük Júdás, az áruló, Péter, a tagadó, Tamás, a kételkedő, Jakab és János, az elsőbségért versengő. Folytathatnánk a sort. Jézus kis szűk tanítványi köre tele volt gyarlóbbnál gyarlóbb emberekkel, hozzánk hasonlókkal. És mégis azt mondja nekik, titeket az én barátaimnak mondalak, nem mondalak szolgáknak. Abban az időben rabszolgatartó rendszer működött. A rabszolgának semmi joga nem volt. A rabszolgát bármikor félre lehetett állítani az udból, el is lehetett pusztítani, anélkül, hogy a gazdáját valaki felelősségre vonja. És Jézus ebből a névtelen, jogfosztott emberi státusból emeli fel az övéit, a ráhallgatókat, az ő szeretőket, arra a nívóra, hogy Isten barátai lehetnek. Az Ószövetségi Ábrahámról, a hívők ősatjáról azt olvassuk a Szentírásban, hogy Ábrahám Isten barátja volt. Különös státus ez. Isten barátjává lenni. Hogy lehetséges ez? Úgy, ha figyelünk arra, aki a maximális áldozatot meghozta az ő barátaiért, arra Jézus Krisztusra, akiről azt mondja Pál apostol a Filippiekhez írt levélben, abban a gyönyörű Krisztus himnuszban a második részben, hogy ő nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő, vagy egy fontosabb fordítás szerint nem tekintette előjognak azt, hogy ő Istennel egyenlő, és nem élt vissza ezzel a jogával, hanem megüresítette magát, és megalázta magát a kereszt halálig. Azért, hogy minket megmentse. Azért, hogy mi a barátaivá lehessünk. Olyan bensőséges kapcsolatba kerülve vele, akiknek kijelenti az Atya titkát, akiket bevon az Isten nagy tervébe, mint az első tanítványait, akikkel közölte az Isten nagy megváltó tervét. Menjetek szélese világra, tegyetek tanítványukká minden népeket, azaz vonjátok be őket, az idegen uralom, a bűn uralma alatt nyögőket, a sötétségben tapogatózókat, vonjátok be őket az Isten uralma alá, a szeretet uralma alá, az isteni békesség uralma alá, az egyetértés uralma alá. De merre vágyik minden meggyötört lélek, minden békétlen lélek, minden szeretetre éhes szív? Nem, valami olyasmire vágyik, ahol felemelő érzésben van része, mert az Isten barátságának az előjogát élvezheti. Testvérek, rá kell éreznünk arra, hogy micsoda nagy esélyt ad ezzel nekünk, ami isteni barátunk, Jézus Krisztus. A 9. században uralkodott angolszász király Nagy Alfréd, aki 28 évig ült a trónon, aki a középkor történelmek egyik legvonzóbb alakja volt, azt mondta, vallást kell tennem róla, hogy amíg földön élek, nemesen óhajtok élni. És életem után jó cselekedeteknek az emlékeit óhajtom hátra hagyni az emberek között. Nemesen óhajtok élni. Milyen szép kívánság ez. És ő ezt a hatalom csúcsán meg tudta valósítani. Miért? Mert kapott Istentől abból a lelki nemességből, aminek a segítségével tudott nemesen élni, nemesen uralkodni a népe javára, és nem kárára, mint nagyon sok despota. És ezért lám több mint 1000 év után is úgy emlékszik rá az angolszász történelem, mint akinek az emlékét érdemes évszázadokon át ápolni. Igen, aki a krisztusi szeretetnek, ennek az önfeláldozó szeretetnek a nemes vonását birtokolja, gyakorolja, az nemessé válik életében, és még halál után is az emlékében kedves marad. Ottawában, Kanada fővárosában van egy érdekes szobor, rajta van a következő felirat, ha megtartom életemet, elvesztem azt. Ezt a szobrot egy olyan fiatalember emlékére állították, aki szemtanúja volt, amint két korcsolyázó alatt beszakadt a jég, és ő utánuk vetette magát, hogy megmentse őket. Csak hogy miközben megmentette őket, ő maga odaveszett. Ráadásul éppen ezek voltak az utolsó szavai. Ha megtartom életemet, elvesztem azt. És nem tartotta meg életét, hogy megmentsen két másik életet. És lám, hosszú idő óta az emlékére emelt szobor talapzatán olvasható az ő utolsó mondata. Ha nem ez történik vele, elveszett volna rég a feledés homályába, az ő létezéséről talán nem tudna már senki. S lám, mert Kész volt elveszteni az életét mások életének megmentése érdekében. Ezért lett maradandóvá, széppé és nemessé az emléke. Testvérek, ha apró, kicsi, önző énünket meg akarjuk tartani, elveszítjük a teljes életet. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, kérdezi Jézus. De a lelkében kárt val, vagy a lelkét elveszít. Mondhatnánk éppen ennek kapcsán, hát akkor vigyázzunk magunkra, a saját lelkünkre, a saját életünkre. De hogy vigyázzunk úgy magunkra, hogy közben ne váljunk önző emberekké. Hogy közben ne maradjunk önmagunkkal abban a rettenetes, elviselhetetlen magányban, ami az önző ember sorsává lesz. Úgy, hogy közben oda tesszük a Jézusi tanítás mellé azt is, amit Pál apostolnál olvasunk a Róma 12 elején. Szánjátok oda a ti testeteket Istennek, kedves, élő hálóáldozatok. Élő hálóáldozatok. Igen, van, amikor ilyen nemes gesztussal valaki az életét áldozza a barátaiért, vagy a fuldoklókért, azok megmentéséért. De amikor élő hálóáldozattá kell válni, a hétköznapokban élni, úgy a Jézusi tanítás értelmében, másokért. Ez sokkal nagyobb kihívás, mint egy nagy, hirtelen elhatározásból valakiért föláldoznom az életemet. Hogy tanítja Isten igéje? Hogy kérdez vissza Jézus az őt provokáló, kísértő, írástudó kérdésére? Szeresd fele barátodat, mint magadat. Jól feleltél, ezek szerint cselekedj, és örök életed lesz. De ki az én fele barátom, kérdi az írástudó. És Jézus a különös példázat, az irgalmas samaritánusra elmondott történet végére megfordítja a kérdést. Nem az a fontos, hogy ki a te fele barátod, mert ez a te önzésed kérdése, hogy ki segít nekem, ki táncol körül engem, ki jár egy életen át a kedvemben, ki figyel mindig rám, ki szeret engem, ki ért meg engem. Ez az önző én, a kicsinyes önző én kérdés sorozata. Jézus megfordítja az írástudó kérdését a példázat végén is. Megkérdezi, hogy vajon ki volt a három közül, a pap, a lévita és a samaritánus közül a fele barátja annak, aki a rablók kezébe esett. Hát az, aki segített rajta, jön a természetes válasz. Jól feleltél. Menj és ezek szerint cselekedj és élj. Azaz, ne azt várja a te kicsi önző éned, hogy ki legyen neked a fele barátod. Ki hajoljon le hozzád, kikösse be a sebeidet, kikölcsön rejád, ki vigyen téged biztonságba, ki áldozzon, érted, hanem az legyen fontos számodra, hogy kinek légy te a fele barátja. Kinek légy olyan barátjává, aki kész akár az életedet is feláldoznod, érte. Nos hát ez nem megy magától. Ez már a Jézus Krisztusi természettel együtt járó lehetőség. Kapni, hogy adhassunk. Ó, mennyi mindent kaptunk mi Istentől. Kaptuk az életet annak sok-sok lehetőségével. Vajon be is fektetünk belőle valamit mások érdekében? Közismert földrajzi tény Izrael földje kapcsán az, hogy ott van a Genezáret tó, amin átfolyik a Jordán folyó, és megy tovább délre, és beleömlik a holt tengerbe. És a holt tengerből már nem folyik tovább, ott megreked végre. A Genezáret-tó tele van élettel, a partja is virul, zöldül, mert átengedi az élet vizét önmagán, amit kapott felülről. A holtenger viszont megakasztja, elzárja a tovább folyását, és nincs is benne élet. Micsoda különbség! Az önző, magába zárkózó élet, amelyik várja, kéri, óhatja Isten áldását, segítségét, ajándékait, el is fogadja, de semmit nem ad tovább belőle. Megreked minden nála, meg is hal minden nála. Aki átengedi Isten áldásait önmaga életén, és tovább ad belőle másoknak, az virul, az zöldül, az gyümölcsözik. Ugye, ahogyan az első Zsoltár beszél arról a boldog emberről, aki nem jár bűnösök tanácsán, nem ül csufolók székében, aki Istennel jár. Olyan, mint a folyóvizek mellé ültetett fa. Idejében megadja gyümölcsét, levelei el nem hervadnak. Igen, gyümölcsöző életre hívott el minket Isten. Testvérek, a mi kicsi önző énünk ki kell, hogy táguljon. Áldozatos életté kell váljon. Mert lehet élni a kicsi önző énünket biológiai értelemben, hogy eszem, iszom, élvezem az életet, addig, amíg meg nem halok. De ez csak a biosz, ahogy az újszövetségi görög nyelvben olvassuk ezt a rövid kifejezést. De ezzel szemben ott van az a másik görög kifejezés az újszövetség nyelvében, a zoé. Az a teljes élet, amiről Jézus beszél. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Hogy bővölködő életük legyen. Ez már nem a biológiai lét. Ez már a létnek az a teljessége, amit Jézus Krisztus bemutatott nekünk, amikor önzetlenül végigment földi élete rövid útján, megállt útközben a betegek mellett, a szegények mellett, az elhagyottak mellett, a bűnben megkötözöttek mellett, odaszólt hozzájuk, jár, kövess engem, vagy jár, nyisd meg a házadat, mondta Zákeusnak ma, ott kell nekem maradnom, hogy üdvössége legyen a te házadnak. Hogy öröme, teljes öröme legyen a te szívednek. Mert lám, a pénzhegyed csúcsán, elmagányosodott lélekkel, mindenkitől megvetve, ülve, nagyon boldogtalan ember lettél. Igen, Jézus Krisztus így szeretne megajándékozni minket egy teljes élettel. Pál apostol úgy fogalmaz egy adott helyen, hogy én egyet cselekszem. Célegyenes, igyekszem a felülről való elhívás. Jutam már. Igen, őt rabul ejtette ez a felülről való elhívás. És ennek rendelt alá minden egyet. A keresztény embert is elhívta Isten. Egy mennyei cél felé halad. Persze ez nem azt jelenti, hogy akkor komoran, örökké csak köldöknéző, imamorzsoló malommá kell válnia, és nem vennie észre semmit a gyönyörű világ szépségeiből. Nem. Olyan ez, mint amikor felülsz a vonatra, tudod, hogy mi az utazásod végcélja, ez határozza meg indulásodat, jegyvásárlásodat, akár előtte való útra készülésedet, csomagolásodat, de útközben élvezed a táj szépségét, az úti társaság hangulatát, miközben haladsz a jól ismert cél felé. Így vagyunk mi keresztjének ebben a világban. Isten egy mennyei célra állított rá minket. Közben a szolgálati lehetőségeket is föltárja előttünk. És ugyanakkor megengedő, hogy útközben örüljünk egymásnak, az élet szépségeinek, a teremtett világ csodáinak, de ne feledkezzünk el soha arról, hogy mire hívott el minket Isten. Azt mondja Jézus, nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok. Ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok nektek. Ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok nektek. Az ilyen élet céltudatos élet. Értelmes élet. Nem eltékozolt élet. Egy angol költő a tékozló életről így ír, cél nélkül járni körbe-körbe, szélben kavargó hitvány por gyanánt. Fáradni, és hogy miért? Nem tudni. Cél nélkül járni körbe-körbe, szélben kavargó hitvány por gyanánt. Ugye milyen szomorú sors? Nem szeretnénk mi ilyen céltalan, hitvány por gyanánt körbe-körbe forgolódni a nagy nyílben. Szeretnénk céltudatos, menny felé haladó életet élni, de közben úgy, hogy észrevegyük egymást, nem úgy, mint a pap és a lévite az irgalmas samaritánus példázatában, hanem éppen úgy, mint a samaritánus, aki észreveszi a kirabolt zsidót, noha ők ellenségei voltak egymásnak, félreteszi az ellenségeskedést is, a történelmi régi vitákat is, a nemzetiségi ellentéteket is, és észreveszi a szolgálat, az áldozat hozatal lehetőség. Lám, erre hívott el minket Isten, és ebben nem enged minket alább hagyni, mint az a mérce, amit maga Jézus Krisztus állított elénk, önfeláldozó életével. Záró gondolatként egy angol teológustól egy nagyon megkapó idézet, aki magára veszi azt az átkozott fát, vagyis a keresztet, és jól hordozza azt. Rá fog jönni, hogy olyan teher az neki, mint a madárnak a szárnya és a hajónak a vitorlái. Miért mondja Jézus, hogy aki engem akar követni, vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem. Mert aki nem veszi fel a keresztet, nem méltó én hozzám. Azt mondja ez az angol ember, aki magára veszi azt az átkozott fát, és jól hordozza, rá fog jönni, hogy olyan teher az neki, mint a madárnak a szárnya, és a hajónak a vitorlái. Mi lenne, ha a madár meg akarna szabadulni ettől a feleslegesnek gondolt tehertől, a szárnyaitól? Soha nem tudna többé felemelkedni. A hajó nem tudott annak idején, mikor vitorlás hajók voltak, vitorla nélkül haladni. Mibe kapott volna bele a szél, ami tovább vigye a hajót? Testvérek, néha szükség van a keresztre is. Próbára is, szükség van a kihívásokra is, szükség van az áldozathozatalra is, ami akár keresztként is jelentkezhetik az életünkben. De ezek azok a szárnyak, amik előre lendítik életünket. Ezek azok a vitorlák, amiben belekaphat Isten szent lelkének a szele, hogy tovább vigyen minket a mennyei cél felé. És közben figyeljünk azokra, akiket kirabolt az élet, az útszélre hultak, és vegyük fel őket, és segítsük őket az atyai házba, úgy, ahogy a Jézusi példázat tanítja nekünk. Mert ez az áldozatos élet, és ennél maradandóbb, nemesebb élet nincs ezen a világon. Áldott legyen Isten, hogy Jézus Krisztusban ilyen életet, ilyen áldozatos életet adott elénk. Például követni való lehetőségként. Ebben segítsen el minket a szeretet Ura, ami barátunk, Jézus Krisztus. Amen. Testvéreim, jertek, válaszoljunk Isten igei üzenetére. Énekeljük el a 443-as ének mindkét versét. A 443-as ének mindkét versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: én nem tudom, miért szeretett úgy minket. Imádkozzunk. Mi is ámulattal állunk meg az érthetetlen isteni szeretet előtt, Atyánk, amivel Jézus Krisztusban szeretsz minket. Nem szolgáltunk mi erre rá. Sőt, büntetésre, halálra, ítéletre szolgáltunk rá, engedetlenségünk, bűneink, lázadásaink, keménységünk, veled szembeni makacskodásunk miatt, egymás bántása miatt. Bocsáss meg mindezeket nekünk, és kérünk, hogy szeress továbbra is minket, és ne vondd meg a te hűségedet, irgalmadat és jóságodat tőlünk, mert látod, ez egyedüli esélyünk ahhoz, hogy mi mégis gyarló voltunk ellenére is, nemes életet éljünk, és végül kedves, szép emlékként hagyjuk hátra a mi elmúló életünket az utókor számára. Istenünk, köszönjük neked, hogy Jézus Krisztusban nem csak egy tanítót adtál nekünk, aki a szeretetről olyan szépeket tudott mondani, hanem elsősorban egy olyan áldozat hozót, aki önmaga életét tette oda a keresztre a barátaiért, azért, hogy megváltsa őket, hogy örök élettel ajándékozza meg őket. Köszönjük, Jézusunk, hogy minket is befogadtál a te barátságodba, és köszönjük hálaadással, hogy meg akarsz tartani ebben minket. Köszönjük, hogy kijelentetted nekünk is az Atya szándékát, Isten megváltó tervét, és köszönjük, hogy minket is be akarsz vonni az evangélium világhódító munkájába, hogy ez az örömhír eljusson mindazokhoz, akiknek életéből hiányzik a tartós, tiszta mennyei öröm. Köszönjük hálaadással, Atyánk, hogy rád bízhatjuk a betegeket, a szenvedő testvéreinket, a gyászolókat, a magányos lelkeket, hajolj le hozzájuk, könyörülj rajtuk. Köszönjük, hogy hordoz a gyermekeinket, az utánunk jövő nemzedékek tagjait. Köszönjük, hogy megáldod az életüket, és megőrzöd a bűn minden rontásától. Adj Urunk békességet, kegyelmet, szeretetet mindnyájunknak, azért, hogy a hétköznapokban megtestesüljön a te jelenléted közöttünk és bennünk. Istenünk, köszönjük, hogy imádkozhatunk a te egyházadért, a kereszténységért, különösen azokért, akiket üldöznek a hitükért, akik éppen mártírhalált szenvednek, a keresztényüldözés közepette, könyörű rajtuk, hogy nekik kitartást a küzdelemben, a helytállásban, a hitük megvallásában és fölvállalásában. Hiszik, Urunk, hogy a földbe vetett gabonamag, ha elhal is, sok gyümölcsöt tud teremni. És igaz az, amit az első századok nagy egyház történésze Tertullianus valamikor megfogalmazott, hogy a keresztények vére magvetés. Ha egyet megölnek, tízszer annyi kell ki. Köszönjük hálaadással, Atyánk, hogy meghallgatott könyörgésünket, s velünk maradsz, ígéreted szerint minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imád. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hálás szívvel közlöm, hogy az elmúlt hónap folyamán, októberben a szeretett szolgálati perselybe 3711 lej külön adomány gyűlt össze. Emlékszünk, hogy egy 44 éves asszony testvérünk súlyos szívműtétjére szükséges volt ez az összeg. Áldott legyen Isten az áldozatos szívű adakozókért. November folyamán szintén egy műtétre váró asszony testvérünk javára fogadunk el külön adományokat. Szavó Lidia, marosvásárhelyi asszony testvérünk agy műtétre készül, és több ezer eurós műtétjében szeretnénk mi anyagi támogatást nyújtani neki. Sajnos immár ez a második agyműtét, ami az utóbbi időkben sorra kerül nála. A Montessori iskola egy hirdetést továbbít, takarítónőt keres egész normális állásra, munkakönyves alkalmazásra természetesen, 1600 lejes nettó fizetéssel. Akit érdekel, esetleg egy ilyen szolgálati lehetőség, az informálódjon nálam, van egy telefonszáma, hogy megadhatok az iskola igazgatójának a telefonszáma. Szeretettel hirdetem, hogy közelednek a gyalui hitmélyítő csendes napok, november 9-11, tehát a ránk következő hét végén lesz az első alkalom. Néhány visszalépés vagy átjelentkezés miatt felszabadult néhány hely, tehát aki még utolsó percben úgy döntene, hogy a ránk következő hét végén részt venne a gyalui csendes napokon, még lehet jelentkezni erre is, de bővebben több hely van a két héttel később kezdődő november 23-25 között tartandó csendes napi alkalmainkra, ezekre is lehet még jelentkezni. A Presbiteri Szövetség közli, hogy november 17-én szombati napon egy kirándulás szervez, egy emléktúrát tulajdonképpen, Páncélcse, Magyar Derzse, Magyar Köblös útvonalon, Magyar Köblösön egy istentisztelet lesz előadás egybekötve, majd szeretett vendégséggel zárják a napot. 8:30-kor lesz a buszos indulás, akit érdekel ez a november 17-i szombati emléktúra, utazás, kirándulás, az jelezze, tudok egy telefonszámot adni, ahol elérhető a főszervező. Szeretettel hirdetem azt, hogy a ma esti 6 órás istentisztelet keretében, annak a végén lesz egy személyes beszámoló. Vajas György testvérünk és felesége vett részt nemrég Magyarországon egy nagyon gazdag lelki héten, egy konferencián, és annak az élményeiről szeretne beszámolni. Akit érdekel, az ma este 6-os istentisztelet végén meghallgathatja. Várjuk szeretettel az érdeklődő testvéreket. Megjött az éjféli kiáltás és hírek Izraelből című folyóirat, akik megrendelték hátul az asztalnál, átvehetik ezeket. Már lehet rendelni a jövő évre vonatkozó folyóiratokat, újságokat, éjféli kiáltást, a hírek Izraelből, református családot, a Familyt, az üzenetet, akik szeretnék a jövő évre ezeket megrendelni, hátul az asztalnál feliratkozhatnak. Majd aztán az árakat is útközben fogjuk közölni. Most testvérek, folytassuk együttlétünket, elénekelve a 481-es éneket, mind a két verset. A 481-es ének így kezdődik, Tégy Uram engem áldássá. Thank you. Valljuk meg, testvérek, a mi hitünket a Heidelbergi Káté alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra készülve énekeljük testvérek fennálló énekül a 90. Zsoltár első versét, mely így kezdődik, te benned bíztunk elejétől fogva. Kegyelem legyen mindazokkal, akik szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust romlatlanságban. Amen.